Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 1956. október 23-a. Önmagában csak egy évről évre tőlünk távolodó évszám. Azonban, ha mögé nézünk, embereket látunk, férfiakat, nőket, gyermekeket. És ha még jobban mögéje nézünk, szíveket látunk ezekben az emberekben, méghozzá magyar szívet. Miért léptek 65 esztendővel ezelőtt az utcára? A magyar nemzet önállóságáért és függetlenségéért. Ugyanis a nemzetet épp beolvasztani, majd elolvasztani akarta egy akkori unió. Azonban ezek az érző szívű emberek megtették, amit megtehettek ez ellen. Nem mindenki, csak azok, akik nem csak az akkori mában, hanem a holnapban is gondolkoztak. Hogy mennyire hálásak lehetünk nekik, annak épp az a bizonyítéka, hogy ma magyarként, Magyarországon, magyar nyelven, magyar szívvel lehetünk együtt. Legyen eleink emlékezete áldott, példájuk pedig örök. Hiszen 65 év elteltével egy másik unió akar be, majd elolvasztani bennünket, de nem csak bennünket, hanem minden európai nemzetet. Vannak, akik ma is csak a mában gondolkoznak, és tapsolnak ennek. Mi keresztjének azonban mindig felfelé, és ebből adódóan előre is nézünk. Mi a holnapban gondolkodók vagyunk. Ezért mindent megteszünk annak érdekébe, hogy ne csak nekünk, hanem gyermekeinknek, unokáinknak, minden utódunknak is legyen népe, nemzete, hazája, független országa itt, ez Istentől rendelt földrajzi helyen, a Kárpátok ölében. Majd egyszer a mi évszámunk mögé is oda fog nézni az utókor testvérek. És ahogy mi, a mai visszanézők az egykoriak szívében magunkat is látjuk, azt szeretnénk, ha leszármazottaink ugyanígy látnák magukat a mi szíveinkben. Erősítsük hát meg magunkat, legyünk hűek, őrizzük nemzeti identitásunkat, függetlenségünket, jelenünket és jövőnket, felfele és előre nézve. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, énekeljük a szózatot.
Amen. és sors keze,
szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Szeretettel hirdetem, hogy az elkövetkezendő héten némileg rendhagyó módon alakulnak gyülekezeti alkalmaink. Kedden, szerdán és csütörtökön este 18 órai kezdettel a reformáció hetében, reformáció heti alkalmakat fogunk tartani itt a gyülekezeti teremben. Csütörtökön 9:30 órai kezdettel baba-mama kört fogunk tartani. Pénteken 10 órai kezdettel a Víziorgona utcai nyugdíjas házban lesz Isten tisztelet. Jövő vasárnap, megszokott rendünk szerint 9:30 órai kezdettel reformáció ünnepi Isten tiszteletet tartunk, melynek keretében megterítjük az úrasztalát is, úrvacsorai közösségben leszünk együtt. Gyermekek számára gyermek Isten tiszteleteket fogunk tartani. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek azt, hogy a jövő vasárnapi Isten tiszteletünk keretében felnőtt konfirmandus testvéreink fognak bizonyságot és fogadalmat tenni. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek azt, hogy az elmúlt héten, pénteken 10 órai kezdettel, gyászisten tisztelet keretében búcsúztunk Kőszegi Sándorné, született Sós Éva, 73 esztendőt élt asszony testvérünktől. Az ige szolgálat mellett dr. Tokics Imre és felesége szolgáltak a gyászoló gyülekezet előtt. Isten adjon békességes vigasztalódást az itt maradt hozzátartozóknak. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket néhány további programra. Legelőször is arra, hogy a jövő vasárnapra virradóak, egy órát vissza kell állítsunk az óráinkon, tehát az őszi időszámítás veszi kezdetét, ne felejtkezzünk erről el, bár aki most elfelejti, elkésni nem fog, inkább egy órával hamarabb fog az Isten tiszteletre érkezni. Ennél fontosabb program november 6-án szombaton, 10 órai kezdettel a Pasaréti Református Gyülekezetben a Biblia Szövetség Egyesület csendes napjára hívogatjuk a testvéreket. Ennek a plakátja, programja ott van a fali újságunkon, összefoglaló címe e napnak, napról napra. November 13-án, ez a rákövetkezendő szombat, 9 órától 13 óráig gyülekezeti bibliaiskolát fogunk tartani. Szeretettel hívjuk azokat, akik már ismerik, tudják, hogy mi is ez, és mindazokat, akik még esetleg ebben nem jártasak, készüljünk így erre az alkalomra. Megköszönjük mindazoknak a munkálkodását, akik az elmúlt héten munkájukkal, imádságukkal, adományaikkal támogatták Krisztus ügyét gyülekezetünkben. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, zsoltár énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. A 42. zsoltárunkat keressük ki, és a 42. zsoltárunknak énekeljük az első, második, valamint a 7. versét. A 42. zsoltárunk első, második, valamint 7. versét fogjuk énekelni, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Let's go. sárgos kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád én Istenem, szomjon az ég én lelkem, vajon színed elején, ígorjódok élő Isten. Adásim én
hitvallásunk tanítását hallgassuk figyelemmel, a Heidelbergi K.T. 43. úrnapjának kérdését és feleletét olvasom, amely a 9. parancsolat magyarázatát adja. A 9. parancsolat így szól, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Mit kíván a 9. parancsolat? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavait el ne csavarjam, mást rágalmazó és gyalázó ne legyek, senkinek meghallgatása nélkül való és könnyelmű elítélésében részt ne vegyek, hanem mindenféle hazugságot és csalárdságot, mint az ördögnek tulajdon műveit, ha csak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom, kerüljek. Törvényes és minden más eljárásomban az igazságot szeressem, őszintén kimondjam és megvalljam, és vele barátom becsületét és jó hírnevét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam. Jertek testvéreim, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, ezen a mai napon, mint aki a világ történelmének, így benne a mi történelmünknek is ura vagy. Köszönjük te neked, hogy a mi történelmünk folyamán mindig támasztottál olyanokat, akiknek fontos volt a holnap. És ezért lehet nekünk ma itt, népünk, nemzetünk körében, magyar nyelven, te előtted való megállásunk. Áldunk és magasztalunk téged azokért az eleinkért, akiknek hozzád való hűsége, megállása révén mindez lehetséges a mában. És köszönjük te neked, hogy ezek által arra is emlékeztetsz bennünket, hogy tőlünk sem vársz kevesebbet és mást. Mint hogy szívünkkel szeressük ezt a helyet, ezt a népet, és mindenkor hirdessük ennek a népnek azt, hogy felfelé és előre kell nekünk tekintenünk. Köszönjük, hogy ma is erre tanítasz bennünket itt ebben az órában. Köszönjük, hogy magadra vonod a mi figyelmünket. E földi mulandó dolgokról, az örökké valókra, az általunk igaznak vélt, de hamisnak ítélt dolgok mind-mind oda vezethetnek bennünket te hozzád, az egyetlenhez, az igazhoz, a valósághoz. Engedd, hogy hozzád találjunk ezen a mai órán, hogy veled személyes közösségre találjunk, lépjünk, ebben megerősödjünk, és ebben mindvégig hűséggel megmaradjunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Kedves testvéreim, Isten igéje, ma két bibliai textus, amely által ő szól hozzánk. Egyfelől Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levelének második fejezetéből, a 8. és a 9. vers, másfelől pedig a Tesszalonikába írt második levél 3. fejezetének első két verse. Az Efézusi levél 2. fejezetének 8. és 9. versében ezeket találjuk megírva. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogy nálatok is, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. Kedves testvérek, a reformáció havában, Isten tiszteleteinken egy sorozat keretében az örök jó a témánk. Megértettük az örök jóval kapcsolatosan azt, hogy ami örök, az nem lehet földi, mert ami földi, az múlandó. Tehát, ha az örök jót keressük, akkor ezt nem a földi relációkban és dimenziók között kell keresnünk, hanem túl ezeken. Egyetlen egy ilyen dimenzió, egyetlen egy ilyen személy van, ez pedig maga Isten. Isten sokféleképpen kijelentette magát nekünk, testé lett, kijelentette nekünk magát az íráson keresztül, és kijelenti magát nekünk az ige hirdetésen keresztül is. Az ő kijelentésének az a lényege, hogy mindent feltár előttünk, ami az örök jóval kapcsolatosan fontos és nélkülözhetetlen tudnivaló az ember számára. Így értjük meg azt is, hogy az örök jó, az tulajdonképpen nem más, mint életközösség Istennel, aki maga a jó. Azonban a Szentírás bevezetett bennünket abba a ténybe, hogy az Istennel való élet közösségünknek van egy hatalmas akadálya, amit a kijelentés bűnnek nevez. Olyan ez, mint egy áthatolhatatlan fal, amely akadályozza, hogy Istennel élet közösségünk legyen, s így az örök jó a miénk legyen. A bűn problémájával az ember egyedül nem képes megbirkózni. Nem vagyunk képesek a bűnt, amely bennünket Istentől elválaszt, legyőzni. Isten teremtett és adott egy megoldást, ezt is megértettük a kijelentésből, ez a megoldás pedig egy személy, az mi Urunk Jézus Krisztus. Megértettük azt, hogy az ő személye az egyetlen esély és lehetőség számunkra arra, hogy a bűn falán keresztül jussunk. Ő a rés a falon, amelyet Isten támasztott. Múlt vasárnap megértettük, hogy Isten önmaga miatt foglalkozik velünk. Nem azért, mert erre kiérdemesültek lennénk, hiszen újból és újból vétkezünk ellene, hanem az ő kegyelme az, ami miatt foglalkozik velünk, akiket olyannak mutat be, mint egy halom, élettelen csontot. Kegyelme, az ő igéje Jézus Krisztus által megragad bennünket, megelevenít, újjászül, és magához térít. A mai Isten tiszteletünk fő kérdése az, hogy miután Isten életre keltett kegyelemből bennünket, van-e valami, amit teszünk, amit mi teszünk, vagy amit mi tehetünk, az örök jó Isten vagy Jézus érdekében? Azaz Isten tesz mindent, vagy azért nekünk mégiscsak hozzá kell valamit tenni ahhoz, hogy az örök jó, az Istennel való közösség a miénk legyen? E kérdés megválaszolásához azt kell tisztáznunk újra, hogy kicsoda is az ember. Hogy ki az az ember, akit Isten kegyelme már megragadott. Hallottuk a múlt héten Ezékiel könyvéből, hogy Isten előtt a bűnös ember olyan, mint az élettelen csonthalmaz. De hallottuk azt is, hogy Isten kegyelemből ezeket a csontokat összeszedi, inakat, húst, bőrt ad rájuk, és aztán végül az ő lelkével életre kelti ezeket a csontokat. Nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy akiket Isten az ő kegyelméből életre keltett, azok milyen képességekkel rendelkeznek. Képesek-e valamire az ilyen emberek, amit meg tudnak tenni az örök jó elnyerése, az örök jó érdekében? Mindenek előtt meg kell tehát azt értenünk, hogy a kegyelem támaszt bennünket lelki értelemben új életre. Mert Isten azt mondja, hogy halottak voltunk, ha tehát Isten bennünket kegyelme által megragad, életet ad nekünk, akkor ő egy új életre támaszt föl bennünket a halálból. És ebben az új életben, a Biblia kijelentésében Isten ezt világossá teszi, egy új képességgel ajándékoz meg bennünket. Ez az új képesség a Biblia szerint nem más, mint a hit. Hogy olvastuk az efézusi levélből? Kegyelemből van üdvösségetek a hit által. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Az a hit, amely csak a kegyelem által lesz a miénk, nem más, mint mély, személyes meggyőződés Isten kijelentésének az igaz voltáról, a valóságnak az isteni olvasatáról. Másfelől ez a hit elszakíthatatlan személyes kötelék is, ami minden egyes kegyelemből életre keltett embert oda láncol az Úr Jézus Krisztushoz. Nagyon jó lenne, hogyha megértenénk, hogy ez a képesség, a hit képessége olyan képesség, amivel nem rendelkezik minden ember. Maga Pál is erről beszél a Tesszalonikába írt levelében. Mit mondott Pál apostol ott a gyülekezetnek? Ezt olvastam. Nem mindenkié a hit. Az a hit, amiről beszélünk, az ajándék. Isten ajándéka. És mit mond róla a Szentírás? Azt mondja, hogy ez a hit nem mindenkié. Hogy ez mennyire így van, annak egyik legfőbb bizonyítéka, testvérek, az, hogy amíg Isten kegyelmi munkája meg nem kezdődik bennünk, amíg ő bennünket, a halott csonthalmazt el nem kezd megeleveníteni, addig nem csak, hogy bizalmatlanok vagyunk Isten kijelentésével kapcsolatban, hanem egyenesen ellenségesek. Nem miénk a hit. Noha a világon a legelterjedtebb könyv a Biblia, mégis azt kell mondanom a testvéreknek, hogy arányaiban a legellenzettebb könyv is annak tekintetében, hogy csupán egy elenyésző kisebbség a világban az, amely mindenben igazat ad annak, amit a Bibliában olvas. És ez egy furcsa ellentmondástosság. Alig van a világon olyan háztartás, legalábbis a világ egyik felén, ahol ne lenne ismert a Biblia. És mégis a világon egy elenyésző kisebbség az, amely igazat is ad annak, amit Isten a Szentírásban kijelent. A Bibliákban lenne a különbség? Nem, testvérek, az emberekben van a különbség. Van, aki hisz, és van, aki nem. Ne tévesszen azért meg bennünket egy dolog. A Bibliának, az Úr Jézus tanításainak pusztán erkölcsi értelemben igazat adók, azok valójában kegyelem nélkül is képesek erre. Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy hát ez a Biblia érdekes, meg jó könyv. Meg van benne olyasmi, ami azért átgondolásra, sőt, mi több, megtartásra érdemes. Nos, erre az ember kegyelem nélkül is képes. Sok olyan ember van a világban, aki hajlik arra, hogy a földi élet, a társadalom erkölcsi határainak nagyjából elfogadja azt, amit a Biblia Isten által kijelöl. Általában az embert a tapasztalatai viszik ebbe az irányba, hogy Istennek egy kicsit elkezdjen igazat adni, és az ellenséges vagy semleges állásából valami olyan állást vegyen föl, hogy na jó, hát azért a Biblia ebben vagy abban mégis elfogadható. Mi visz erre bennünket, testvérek? Sok-sok próbálkozásunknak fájdalmas sebe. a mi kudarcaink szoktak erre vinni bennünket. Tehát nem elsősorban az Istennek való igazatadás, a meggyőződés motiválja az ilyen embereket, hanem a rossz tapasztalat, és az abból adódó fájó sebek. De meg kell értenünk azt, hogy ez nem az a hit, amely csak a kegyelemből újjászületett új ember képessége. Talán, ha szabad azt mondanom, és itt érthetik meg a testvérek, ma sokan vannak, akik azt mondják magukról, hogy ők keresztjének, de csak kevesen azok, akik valóban hisznek is, mert nem mindenkié a hit. Sokan vannak, akik azt mondják, hát egy ilyen keresztény jellegű országban azért nagyobb a békesség. A történelem mégis azt mutatja, hogy ezekben az országokban valahogy nagyobb a jólét. A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen társadalmakban az emberek kicsit jobban figyelnek magukra. Hát jó, akkor éljünk e szerint. Ez az általános kereszténység. A saját tapasztalataiból kiindulva azt mondja, hát legyen akkor úgy, ahogy a Biblia mondja. De az ilyen kereszténység azt a jellemvonást is magán hordja, hogy nem ad mindenben kétség nélkül igazat Istennek. Csak addig teszi ezt, amíg neki magának ebből haszna származik. Azt mondja a gyereknek, éljél tisztán. Miután ő már nem élte meg tisztán az ifjúságát. Persze a gyermek nem fogadja el, megkérdezi, te hogy éltél fiatalon? És ha őszintén bevalljuk, hogy hogy éltünk fiatalon, akkor a gyermekeink azt mondják, akkor még követeled tőlem? Hogy én éljek máshogyan? Akkor miért várod el? Addig élünk, amíg valami fajta hasznot remélünk ebből az egészből. Sajnos a kereszténységnek nagy része ilyen emberekből áll. Erkölcsi értelemben, Istennek, a Bibliának valamilyen módon, valamilyen mértékben igazat adnak ugyan, de nem építik arra az életüket. Testvérek, az a hit, amely Isten ajándéka, a kegyelemmel együtt a mi szívünkben, az a hit kétségek nélkül ad Istennek igazat, méghozzá személyes tapasztalatok nélkül is. Úgy is mondhatom, hogy ez a hit preventív módon működik a hívőben. Azaz tudja a hívő, hogy ha Istennek igazat ad, akkor nem lesz fájó tapasztalata. Mert a valóság az, amit Isten kijelent. Nem pedig az, amit mi emberek annak gondolunk. Az a hit, amely az Isten ajándéka, az a hit nem leköveti az eseményeket az életünkben, mondhatnám úgy, hogy nem utógondoz bennünket, hanem mindent megelőz és meghatároz az életünkben. A kegyelemből származó hit Istenre, Jézus Krisztusra, a kijelentésre építkezik. Az ilyen hit tudja, hogy ez a jó alap, és nincs más jó alapja az életnek. Ez a kijelentés, Jézus Krisztus az a kőszikla, amely mindent megtart, ami rá épült. Az ilyen hit tudja, hogy e kősziklára arra érdemes dolgokat kell építeni. Megvan ennek a hitnek a látása, a jó alapról, megvan a tudása hogy ehhez a jó alaphoz mi illik és mi nem, és ez a hit befolyásolja az akaratot, hogy az ember úgy éljen, ahogyan valójában, mint újjászülött hívő, élnie kell Isten rendje szerint. Mert a kősziklára nem érdemes akármit felépíteni. Valamikor régen édesapám örökölt egy telket a Mátrában, aztán arra gondolt, hogy építkezzünk rá, vett egy kis faházat, és mondta, hogy hát fiaim, csináljunk egy alapot, és állítsuk rá ezt a faházat. Elkezdtük csinálni az alapot, és aztán elkezdtünk beszélgetni arról, hogy jó van, édesapa, de mi 11-en vagyunk testvérek. Ez a faház meg nem olyan nagy. Hogy fogunk mi itt nyaralni? És addig-addig okoskodtunk, hogy arra gondoltunk, hogy hát, ha már itt vannak ezek a jó alapok, építsünk egy emeletnyi dolgot oda, lesz benne egy konyha, kis fürdőszoba, aztán majd tetejére föltesszük a faházat, hogy ne vesszem már el, ha megvettük. Kedves szomszédok voltak ott, akik látták az építkezésünket, és egyszer csak megkérdezték, ahogy elkészült ez a földszinti rész, hogy na, hogyan tovább? Mi boldogan mondtuk, hogy na most jön a faház. Föltesszük a tetőre a faházat. Ők meg tapasztalt emberek voltak, akik mondták nekünk, hogy az egyszer oda föl lehet tenni, de ha mi a következő tavasszal följövünk, az a faház lent lesz a földön, mert itt olyan szelek fújnak télen, hogy az ott fönn nem fog maradni soha. Magyarán megértették velünk azt, hogy a jó alapra, amit oda elkészítettünk, nem való az a faház. Vagy most befejezzük egy tetővel, vagy ha arra vágyunk, hogy legyenek szobák, akkor még egy emeletet kell építeni. Hát kellett még egy emeletet építeni, mert elhittük nekik a tapasztalatukat. Testvérek, a jó alapra nem érdemes, nem is kell mást építeni, mint ami oda való. Az az igaz hit, amellyel Isten megajándékoz bennünket, ezért kutatja és alkalmazza is Isten kijelentését, Isten akaratát. Mert az a hit tudja, hogy akkor nem lesznek fájdalmas tapasztalataim, veszteségeim, ha Jézus Krisztusra hitből, hitáltal a megfelelő dolgokat építem föl. Ha mint hívő úgy élek, ahogyan arra Isten a kijelentésben engem megtanít. És mivel az élet egy nagyon bonyolult dolog, az idősek már tudják, ezért napról napra szükségünk van arra, hogy Isten az ő kijelentése által eligazítson, tanítson bennünket, hogy most mi következik. Mi az, amit érdemes erre a jó alapra fölépíteni, és mi az, amit nem. Mi hívők olykor vitázunk Istennel, és azt mondok, nagyon szeretném ezt ideépíteni. Nagyon szeretném, ha ez vagy az a dolog megmaradna az én életembe. Isten pedig azt mondja, ne tedd. Mert a kísértés, a viharok majd meg fogják bizonyítani neked, hogy nem jól döntöttél. Akkor jársz jól, ha hallgatsz rám, ha nekem engedelmeskedsz. Ennek, ami engedelmességünknek, testvérek, az a kulcsa, és az egyetlen nyitja, hogy mi hiszünk-e Istennek. Ha a Mátrában mi okoskodtunk volna, s azt mondjuk, mit nekünk a szomszédok? Mit értenek ezek ahhoz? Majd mi megmutatjuk. Akkor biztos vagyok benne, mert azóta voltunk már télen is a Mátrába, hogy vesztesek lettünk volna. Testvérek, a hit, a bizalom meghatároz minden olyan embert, aki ezt a kegyelmi ajándékot Istentől megnyerte. És hogyha mi követjük a hitet, azt a személyt, akivel a hit bennünket összekapcsol, akkor végül nem leszünk csalódott emberek. Testvéreim, a hívőt, a hit, ahogy mondtam, összeláncolja személyesen Jézussal, az örök jóval. Már a hívője az örök jó, az üdvösség, hiszen, hogy olvastuk, mint mond Pál az efézusbelieknek, kegyelemből van üdvösségetek. Nem azt mondja Pál apostol, hogy kegyelemből lesz üdvösségetek, ha jól viselkedtek. Azt mondja az apostol, Jézus Krisztussal együtt, ő benne, már a tiétek az üdvösség. De tulajdonképpen a hit által ez a kijelentés, a valóság, az igazság egyre személyesebbé válik a hívő számára. Egy hasonlatot mondok megint, amikor egy újszülött megérkezik, Isten kegyelméből ott lehettem mindhárom lányunk születésénél, akkor a szülő magához öleli, és azt mondja, kicsim, az enyém vagy. Aztán, amikor a gyermek növekszik, akkor egyszerre csak ő is elkezdi mondani. Apa, anya. És ezzel azt nyilvánítja ki a gyermek, hogy én tudom, hogy a tiétek vagyok. Tény, akkor is tény, hogy a gyermek az enyém, mikor ő ezt még nem tudja, nem mondja, nem fejezi ki. Bekövetkezik azonban a gyermekben is, és bekövetkezik a hitben is egy személyes tudatosodás. Az a tudatosodás, hogy bűnbocsánatot nyertem, hogy Isten előtt igaz vagyok, hogy örök életem van, és mindez egyedül Isten kegyelméből, Jézus Krisztusért van, hogy nekem Isten a mennyei édesatyám. Testvérek, a hit egyre jobban összeláncolja a hívőt Jézussal, az örök jóval, Istennel. Tudatosodunk. Először Isten mondja ki azt, neveden hívtalak, enyém vagy. Mindent megelőz, hogy Isten ezt kinyilvánítja és kimondja. Majd, amikor életre kelt bennünket, megelevenít, és megajándékoz a kegyelemmel és a hittel, akkor a hit mit mond? Nevemen hívtál, a tied vagyok. Ezt jelenti a személyes kötődés Istenhez, Jézus Krisztushoz, az örök jóhoz. Nevemen hívtál, a tied vagyok. Tied vagyok, mert megváltottál. Jézus Krisztusban megbüntetted az én bűneimet. Hogy én el ne vesszek, hanem örök életem legyen, az örök jó az enyém legyen. Ez csak az a hit képes kimondani, megválaszolni Istennek, amellyel ő ajándékoz meg bennünket. Hiszen amíg ezzel a hittel nem rendelkezünk, még azt sem fogadjuk el, hogy bűnösök vagyunk, és még azt is vitatjuk, hogy megváltásra szorulnánk. Amíg Isten meg nem kegyelmez nekünk, addig nem hisszük az örök életet sem, az örök jót sem. Addig azt gondoljuk, hogy itt a földön kell boldogulni. De amikor a hit ajándékát megkapjuk, akkor ez a tudatosodás végbe megy bennünk, mint ahogy a gyermekben is a növekedésével, és elkezdünk érteni mindent. A hit tehát személyes kapocs is, méghozzá olyan mély, amely által láthatatlanul, de mégis valóságosan Istenhez, Jézushoz, az örök jóhoz köttetünk. És a kijelentés azt mondja, nem is akár hogyan, hanem elszakíthatatlanul. Isten azt mondja a hit kötelékéről, amely az ő kegyelmének az ajándéka, ami szívünkbe, testvérek, hogy az elszakíthatatlan kötelék közte és közöttünk. Ez a kötelék, a hit köteléke az, ami motivál és valójában meghatároz minden hívőt. Mert ez a kötelék egy olyan képesség, amely által más életet élünk itt a Földön. Más életet élünk, mint azok, akik nem kapták meg a hit ajándékát onnan felülről. Miért mondta Pál apostol, hogy nem mindenkié a hit? Azért, mert tudta, látta, hogy nem mindenki él a hit normái szerint. Aki Istentől megkapta a hit ajándékát, az a hit normái szerint él. És testvérek, ne higgyék el azt, hogy nem lehet különbséget tenni élet és élet között. Hogy pontosítsam, életvitel és életvitel között. Pontosan különbséget lehet tenni. Aközött, ha valaki igazat ad Istennek, és alárendeli az életét, Isten igéjének, vezetésének, útmutatásának, és a között az élet között, amelyik vitatkozik Istennel, amely el sem fogadja Istent, a két életvitel egészen másként néz ki, testvérek. E hit által minden a miénk, hívőké, és enélkül semmink nincsen. Aki tehát meghalva az evangéliumot, az Isten életre támasztó igéjét kegyelemből megelevenedett, az többé nem holt, és ezért nem tehetetlen. Mert az ajándékba kapott hit által Isten dicsőségére és ember társai hasznára élhet itt ezen a földön, mivel kétségek nélkül igazat ad, és engedelmeskedik a bennünket eredetileg ilyennek és erre teremtő Istennek. Magyarán testvérek, a kegyelemből hittel megajándékozott ember képessé válik arra, hogy Isten eredeti szándékának és akaratának megfelelően éljen. Képessé válik arra, hogy úgy éljen, ahogy Ádám és Éva éltek a bűneset előtt. Képessé tétettünk. Nem mondhatja egy hívő sem, hogy én nem vagyok képes Istennek engedelmeskedni. Azt mondhatjuk, hogy én nem akarok Istennek engedelmeskedni. De hogy ne lennék képes, az nem igaz. Mert a hit pontosan ennek a kulcsa és ennek a képessége, amellyel Isten minden hívőt megajándékoz. A mai fő kérdésünk ez volt, hogy miután életre keltett Isten bennünket kegyelemből, van-e valami, amit mi teszünk, vagy tehetünk az örök jó Isten, Jézus Krisztus elérése érdekében. Testvérek, az örök jó érdekében már nem teszünk semmit. Megértettük, hogy az a miénk. De az örök jó miatt hitből teszünk mindent. És ez óriási különbség. Amiatt, hogy Isten jót tett velünk, és mindent nekünk ajándékozott, az örök jóba beavatott, meghívott bennünket, ezért mi ebből adódóan hitből teszünk mindent. Isten tesz mindent? Vagy nekünk is tenni kell valamit? Isten megtett mindent az örök jóért. És mivel ő megtett minden jót, velünk is megtett minden jót, megelevenített, újjászült, lélekkel ajándékozott meg, képessé tett arra, hogy neki éljünk, ebből fakadóan mi is megteszünk hitből mindent, amire ő elhívott és megteremtett bennünket. Kedves testvéreim, arra bíztatlak benneteket, ha a kegyelem és a hitajándéka már a tietek, hogy éljetek ezzel a képességgel. Éljetek ezzel a képességgel. Keressük és töltsük be együtt Isten személyünkre megszabott és személyünk felől eldöntött akaratát. Miért tesszük ezt meg? Mert van egy jó alap, amelyre méltó módon akarjuk az életünket fölépíteni. És ezt máshogyan nem tehetjük meg, csak a hit által igazat adunk Istennek. És ami jó és hasznos, azt az életünkben magunkévá tesszük, akaratlagosan, mert képesek vagyunk rá. És amire Isten igéje azt mondja, hogy ez előtte utálatos, bűn, haszontalan, arra pedig mi is nemet mondunk. Ez az igaz hit következménye a mi életünkbe. Mindazért, mert Isten mindent megtett, hogy mi vele személyesen, élő, eleven kapcsolatra juthassunk. Keressük és töltsük be az ő akaratát. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, énekeljük a 424. számú dicséretünknek 4., 5. és 6. versét. A 424. számú dicséretünknek 4., 5. és 6. versét énekeljük. Hát benned vagyon minden bizodalmam.
Nem, hogy érezzek, bért kívánjak s vigyek, mert tudom Istennek ajándéka, hát szívemnek ez teljes szándéka. Hogy érdemeded, elfogadjam ezzel, mint drága jóra kinyújtatott kézzel, és megmutassa egy ügyőségem, hogy benned légyen én reménységem. Te mivel gyarló szolgád e hűségben, te kilakozol odafent az égben. Küld el lelkedet, hogy vezéreljen, tanítson hozzád mennem, mint kelljen. Ó, ne hagyj, Uram, ne hagyj el engemet, oltalmazd éven én gyarló fejemet. Hogy holtom után hozzád mehessek, az igazak közt őrizd mehessek.
Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, aki kegyelmedből valóban új életre támasztottál és támasztasz minden hívőt. És köszönjük neked a hitnek drága ajándékát, azt a képességet, amellyel élhetünk a te dicsőségedre és embertársaink hasznára. Segíts meg bennünket, hogy e tőled kapott szent képességünkkel jól éljünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy felfelé és előre tekintő módon, neked igazat adva, a jó alapra, Jézus Krisztusra, hozzá méltó módon épüljön fel a mi életünk. Tisztíts meg bennünket mindattól, ami nem méltó ő hozzá. Adj a szívünkbe hitáltal jó belátást, hogy ne vitatkozzunk veled, hanem igazat adjunk neked. De ezentúl légy segítségül abban, hogy a jót, amelyet adsz a világba nekünk, az írott ige, a kijelentés, a prédikáció által, azt akarjuk magunkévá tenni. Abban akarjunk egyre mélyebb ismeretet szerezni. Segíts meg bennünket, hogy ahhoz tudjunk nyúlni ez életben, amire te azt mondod, hogy jó és alkalmas, hozzád méltó. Kérünk téged így a te védelmedért és vezetésedért, taníts bennünket arra, hogy akaratod előttünk szent legyen, és minden gondolatunkkal, szívünknek teljes indulatával, cselekedeteinkkel azon lehessünk, hogy azt tegyük, amire te, a valóság, az igazság, azt mondod, ez az, ami dicsőségedet szolgálja. Kérünk téged, hogy így engedd, hogy békességet, megnyugvást találjunk benned és általad, jelenünk, múltunk, de leginkább jövünk felől. Köszönjük te neked azt, hogy aki keres, aki téged keres, az megtalál. És aki téged megtalált, azé minden. Adjad ennek elégedettségét a mi szívünkbe, légy és maradj mindannyiunkkal különböző élethelyzetünkben, a te vigasztalásoddal, gazdagításoddal, békességeddel. Engedd, hogy nálad találjunk mindnyájan szeretetre, és mindarra, ami egyedül csak te nálad kapható meg. Így jöttünk, és így jövünk hozzád. Hallgass meg bennünket kegyelemből, a te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt az elkövetkezendő percben. Értek testvérek, fennállva folytassuk könyörgésünket, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival könyörögjünk közösen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytassuk könyörgésünket, népünkért, nemzetünkért fohászkodjunk a himnusz szavaival. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.